Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Húsvét előtt néhány nappal az Állami Egyházügyi Hivatal története, működése és megnyilvánulásai címmel konferenciát rendeztek Mátraverebé Szentkúton, nemzeti kegyhelyünkön, lévén a kegyhelyigazgató Kálmán Peregrin Ferences szerzetes, történész, egyháztörténész is meghívta kollégáit egy nagyon izgalmas találkozóra. Peregrin atyával, valamint Sós Viktor Attilával, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagjával beszélgetek az Egyházügyi Hivatalról, illetve a történészek elvégzett és elvégzendő munkájáról, feladatairól. Kedves Peregrin atya, hogyan jött az ötlet, hogy Szentkút helyet adjon ennek a konferenciának?
Ez egy három osztatú rendezvény volt, ahol diákokat, tanárokat és kutatókat gyűjtöttünk egybe. Az Esztergomi Ferences Gimnáziumból 90 diák látogatott el Gyöngyösre, Recskre, Szentkúton pedig ismerkedett meg a ferences vértanúknak az életével, illetve a salgótarjáni sortűz eseményeiről tekintettek meg egy filmet. A pedagógusok számára egy szakmai továbbképző volt arról, hogy a diktatúráknak a rendszerét, a mechanizmusát az oktatásban hogyan lehet bemutatni, mik azok a fontosabb súlypontok, fogalmak, amikre a figyelmet irányíthatjuk, illetve ők is a salgótarjáni sortűz egyik életben maradt tagjával beszélgethettek. A legutóbbi rendezvényünkön pedig az Állami Egyházügyi Hivatal történetét tekintettük át különböző szempontok alapján, és ebben nagyon jól kirajzolódott az, hogy talán az a meccéspont, ahol a mindennapok valósága és a politikai irányultság találkozni tud, az a megyei egyházügyi megbízottaknak a személye, az iratanyaga, hiszen ők a mindennapok és a politikai irányvonalak között álltak, ezt kellett összehangolniuk, és éppen ezért valószínűleg a ránk maradt iratanyagban, életstílusban, vagy az életükre vonatkozó információkban láthatjuk meg leginkább azt a helyesnek, reálisnak mondható képet, ami alapján be tudjuk mutatni az Állami Egyházügyi Hivatal működését. A kutatásban az látszik, hogy az újsághír, a megdöbbenés, vagy a szenzációhajhászás után végre egy olyan csendes időszak van, amikor kutatni lehet, amikor a kutatók már nem, a kutatók legjelentősebb részének a tevékenysége nem arra irányul, hogy leleplezzem, botrányt csináljon, hanem sokkal inkább arra figyelünk, hogy mechanizmusokat megértsünk, akár az emberekre, akár az egész egyházüldöző rendszerre vonatkozóan. Ez a konferencián is nagyon előjött, hogy az Állami Egyházügyi Hivatalnak a rendszerét, a mechanizmusát próbálták áttekinteni a kutatók, amire egy példa, hogy kimutathatóan domborodott ki az, hogy az 1970-es években, annak a legelején egy váltás figyelhető meg, hiszen amikor 51-ben megalakul az Állami Egyházügyi Hivatal, akkor szakszervezeti kádereket, belügyi munkatársakat és más egyebeket csoportosítanak át az egyházüldözésnek erre a területére. Ennek következtében ezt a stílust hozzák magukkal. És nagyon jól látszik, és megjelenült az, hogy egy 68-as politikai bizottsági határozat következtében, illetve 71-ben az új elnöknek a megjelenésével, Miklós Imrének a megjelenésével kifejezett cél lesz az, hogy ebből a proletár stílusból egy, hát hogy mondjam,
szalonképesebb
hivatalt hozzanak létre, ahol már például a megyei megbízottakat úgy választják, hogy lehetőleg tanár legyen felsőbbfokú végzettsége. Miklós Imre maga is érettségi nélkül, mert érettségi előtt elvitték katonának, elvégzi az ELT-t, a munkatársai is olyanok lesznek, akik egyetemet végzett emberek. Ennek ellenére, vagy ekközben megmarad a BM, megmarad egy sajátos stílus, de megjelenik ez a minőségi váltás, hogy a munkásokból gyakorlatilag értelmiségiek azok, akik az egyházüldözést egyházüldözést végzik, vagy a megszólító intézkedéseket érvényre jutatják, és ez nyilván az arculatát is átformálja az Állami Egyházügyi Hivatalnak, a kommunizmusnak ebben az időszakában.
Tette Pellegrin atya a megyei egyházügyi megbízottakat. Minden egyház megyei székhelyen, püspöki palotában ott volt az úgynevezett bajszos püspök. Most ő az egyházügyi megbízott, vagy pedig beosztotja a megyei megbízottnak? Volt ez két külön, vagy pedig egy személy?
A bajszos püspökök egy ideig voltak, ugye a vatikáni tárgyalásoknak köszönhetően ezek a hivatalnokok, akik a püspök irodája előtti szobába ültek, mondhatjuk ezt jelképesen.
És őrizték a pecsétet.
Őrizték a pecsétet, azt, hogy kivel találkozik ott a püspök, azt, hogy milyen levelet ír, kinek írja, és ezt teljes egészében szabályozták, tehát egy ilyen idézőjelbe téve védelmi vonalat jelentettek a rendszernek valóságosan. Ők egy ideig működtek, a megyei megbízottak azonban 1989-ben is működtek, és az ő feladatuk minden megyére osztva az volt, hogy az adott megyében érvényesítsék az Állami Egyházügyi Hivatal központi szervezetének vagy rendszerének a kiadott utasításait, beszámolókat juttassanak, de a hivatal és közöttük pedig volt egy területi felelős, aki az összeköttetést biztosította számukra, tehát ők a közigazgatásban voltak bent, így a tanácsi és a pártrendszernek a határmesdjéjén mozogtak.
Vannak-e még fehér foltok? Vannak olyan kutatási területek, lehetőségek, amelyek nincsenek lefedve? Van-e ilyen tanulsága ennek az összejövetelnek?
Hát maga az egyházügyi hivatalnak a történetét, a működését jó lenne mind mélyebben is jobban föltárni. Ennek volt egy összegzése ez a konferencia, és azt reméljük, hogy ez kötetben is megjelenik, és utána talán már szisztematikusan, módszeresen is minden megyére kiterjedően sikerül egy olyan projektet létrehozni, ahol, ha lesz erre lehetőségünk, föl tudjuk tárni ezt a rendszer szintű működést, és hát persze ez olyan terület, hogy a középkort is kutatják még ma is. Valószínűleg a pontot nem fogjuk tudni kitenni, hogy most már tudunk mindent, de szépen lassan talán most már szisztematikusan sikerül fölfejteni azokat a szálakat, amiket most megismerhetünk.
Elhangzott az egyik előadásban, hogy Szabó Csabával Pellegrin atya egy életinterjút készített annak idején Miklós Imrével, aki már elhunyt. Ez mikor földolgozható, vagy mire készülnek? Mert azért azt hiszem, ez egy nagyon fontos kordokumentum. Mi lesz ezzel?
Miklós Imrével mi az életének az utolsó szakaszában, éveiben találkoztunk, és akkor Szabó Csaba is, én magam is sokkal kevesebbet tudtunk erről az egész időszakról, és így ültünk le mondjuk azzal az emberrel beszélgetni, aki ott volt az Állami Egyházügyi Hivatal születésénél is, hiszen 51-ben ő maga is szakszervezetből kerül át fiatal dolgozóként, szinte a legintelligensebb dolgozóként a 4 gimnáziumi befejezett évével. Tehát abszolút de amatőrök voltunk, és ez az amatőrség nagyjából látszik az életinterjún is. Sokat gondolkodunk, olykor beszélgetünk is arról, hogy milyen formában lehetne ezt kiadni, publikálni, mert hát egy csomó minden olyan dolog van, amit kommentálni kellene, ami nem úgy van, ahogy ő emlékszik, nem csak azért, mert évtizedek múltán kihagyja az emlékezet. Tehát vagy nem csak azért, mert ez egy ilyen kvázi spontán délutáni beszélgetések voltak, tehát bennünk az a dilemma van jelen immár 14 éve, hogy tudnánk ezt úgy publikálni, hogy ne a rendszernek a népszerűsítése legyen belőle, hiszen Miklós Imre úgy élte meg, hogy azzal, hogy ebből az 51-es szakszervezet és BMS proletár világból 89 felé vezette az egyházpolitikát, azzal, mint egy előkészítette a rendszerváltást. Nem gondolom, hogy így lenne. Nem gondolom azt, hogy ezt a szemléletet jó lenne közvetíteni. Azt nem tudom, hogy lehet azt a szemléletet jól közvetíteni, hogy egy emberben így él ez, mikor valószínűleg egészen másként volt, sőt biztosan egészen másként volt.
Úgy tudom, hogy Kádár János meggyont és megáldozott halála előtt az egyik békepap közreműködésével. Tudhatjuk-e ezt már bizonyosan, hogy ez megtörtént?
Németh Miklóst kellene erről kérdezni, az akkori miniszterelnököt. Én tőle úgy tudom, hogy Kádár János az élete utolsó szakaszában gyakorlatilag összeomlott, arra számított, hogy el fogják őket hurcolni a Kádár villában, a konyhában laktak, hogy oda nem tudnak belőni, és egy alkalommal Németh Miklóst kereste talán a kormányőrség, hogy a Kádárné jelezte, hogy Kádár János gyónni szeretne. Németh Miklós ez ügyben lépett is, és az akkori farkasréti plébánosnak, Bíró Imrének szólt, aki abban az időben az elnöki tanácsnak is tagja volt, és egy elnöki tanács összejövetelen néhány nap vagy hét múlva akkor rákérdezett Németh Miklós Bíró Imrére, hogy volt-e nála, és Bíró Imre mondta, hogy volt Kádár Jánosnál. Ez alapján mondhatjuk szinte biztosra azt, hogy ez a találkozás megtörtént, és valószínűleg a szentgyónását is elvégezte, vagy föloldozást kapott. Ezt ugye Németh Miklós már nyilatkozta is. Én a vele való személyes beszélgetésből tudom ezt.
Sós Viktor Attilához fordulok, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjához, történészhez, aki az egyházügyi hivatal alapításáról és szervezetéről szólt. Vajon valamennyi szocialista országban hasonló intézmények léteztek?
Az állami egyházügyi hivatal az nem egy magyar sajátosság, nem egy magyar találmány. Szovjetunióban a 40-es évektől van kifejezetten egyházügyi hivatal a minisztertanács felügyelete alatt, külön a pravoszláv egyházra, külön az egyházi kérdése, ott ráadásul ez ketté is vált, de Közép-Kelet-Európában, Romániában, Bulgáriában, Csehszlovákiában a 40-es évek végén, 50-es évek elején jönnek ezek létre, tehát egy picivel előbb, mint Magyarországon. A párt 1948-at tekintette az egyház házzal való leszámolás fő esztendejének, ugye annak végén van a Mindszenty per előtte iskolák államosítása, és sok minden zajlik. 1950-ben a szerzetesrendek működési engedélyének megvonása után 1951-re érünk el oda a Grőszperrel, amikor tulajdonképpen az egyházi vezetést majdhogy nem lefejezik, és ezzel párhuzamosan a Grőszperrel szinte megegyező időben állítják föl az állami egyházügyi hivatalt, amely a pártállam egyházpolitikáját végrehajtani hivatott intézmény. Maga a párt, a Magyar Dolgozók Pártja már 1949-ben, 50-ben foglalkozik a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummal, nem megfelelő, két világháború között tevékenykedő emberek dolgoznak ott még, és a pártállam számára nem jó ez a minisztériumi struktúra, és 51-re érik meg az a helyzet, amikor a párt vezetése úgy dönt, hogy akkor fel kell állítani az állami egyházügyi hivatalt. Formailag törvényt hoz az országgyűlés, de igazándiból a párt vezetőszerveinél dől ez el. 1951 és 56 közötti időszakban azért igazándiból a helykeresés, a megfelelő emberek megtalálása a fő feladat, számos káder problémával küzd a hivatal, akik ott dolgoznak, az egyházi kérdésekben nem annyira mozognak otthon, nagyon sok munkatársnak belügyi előélete kötődése van. 1956-ban a forradalom után sok állami intézmény szűnik meg, olvad be, így az állami egyházügyi hivatal önállóságát is egyfajta ilyen gazdasági spórolásra hivatkozva szünteti meg a kormány, már a Magyar Szocialista Munkáspárt, és 57 és 59 között a Művelődésügyi Minisztériumnak egy főosztálya, de egyházügyi hivatal néven fut. Ekkor a minisztérium Szalai utcai épületébe is beköltözik a hivatal, és a korábbi 50-55 fős létszám a felére csökken, és egy viszonylag csökkentett létszámú hivatal működik. A központi apparátus mellett a megyeszékhelyeken, illetve a püspökségeken vannak egyházügyi megbízottak.
Benne van az 50 fős központi apparátusban, vagy pedig ez a...
Nem, ez nincsen benne a központi apparátusban, az 50 fő a hivatal központ, és ezen kívül még a 19 megyeszékhely plusz Budapest, illetve a 14 püspöki székhely az, ahol még megbízottak vannak.
Tehát azt a bajszos püspökök az AEH, az egyházügyi hivatalhoz tartoztak?
Igen, szervezetileg hozzá tartoztak, de a püspökségeken tevékenykedtek, és nagyon erős, aktív kapcsolatban az államvédelemmel, hiszen azért ebben az időszakban a bajszos püspökök, azok az egyházügyi megbízottak, akik ott vannak, ők ellenőrzik, felügyelik a püspökségek levelezését, a püspökök beszédeit.
És ebben a pecsétet ők őrizték, tehát egyszerűen a püspök hivatalos levelet nem tudott a papjainak küldeni, anélkül, hogy a bajszos püspök ne látta volna azt.
Így van, tehát ez azt jelenti, hogy mindent igyekeztek ellenőrizni, és ezzel párhuzamosan az államvédelem is, több esetben vannak erre források, hogy küld embert egy-egy püspöki székhelyre, a püspöki palotába, tehát képzeljük azt el, hogy egy önálló és független egyházi vezetés, egy egyházi központba több pártállami ember kerül be, és hát ők teljes felügyeletet, ellenőrzést gyakorolnak.
Meddig vannak ott? Ezek ők láthatóan, mert láthatatlanul, vagy legalábbis inkognitóval lehet, hogy ott maradtak tovább, de...
1956 után a püspöki székhelyeken, ezek a püspöki megbízottaknak az intézménye, ez leépül, de a megye székhelyeken 1989. június 30-ával jogutód nélkül megszűnik az állami egyházügyi hivatal. Minden megye székhelyen a tanácsrendszer keretén belül voltak egyházügyi megbízottak, ők ott maradnak, sőt, amikor a hivatal központilag Németh Miklós kormánya alatt megszűnik, akkor a megyei tanács apparátusban azok az emberek, akik a megyékben az egyházakat felügyelték, mint egyházügyi titkárok, sok esetben 1990 tavaszáig, tehát az első szabad választások, illetve az Antal kormány megalakításáig, mint ilyen megyei tanácselnöki fő tanácsadóként működnek, és maga már ugye a hivatal nincs, de ezek a volt egyházügyi megbízottak a megyéknél, a tanácselnököknek az egyházi területen tanácsokat adnak, képviselik őt.
Hát, mint ahogy Sarkadi Nagy Barna személyében az egyházügyi hivatal más formában.
Igen, ugye ő az utolsó vezetője a hivatalnak, ő már csak elnökhelyettesi rangban Miklós Imre nyugdíjazása után 89. február és június 30 között vezeti a hivatalt, és utána a minisztertanács, tehát a Németh Miklós kormány idején még abban az utolsó időszakban ő látja el az egyházi tanácsadói feladatot Németh Miklós mellett, és jó pár munkatárs, akik nem szóródnak szét a közigazgatásban vagy a magánszférában, ők egy 20-21 néhány főt magával visz. Tehát azért az is egy érdekes bája ennek a rendszerváltás környéki időszaknak, hogy bár valóban a Németh Miklós kormányhoz és Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszterhez köthető a hivatal megszüntetésére vonatkozó utasítás, de arról azért mégiscsak fontos beszélnünk, hogy ez azért egészen az Antal kormány megalakulásáig tovább élt és működött, ha más név alatt is.
Sós Viktor Attila személyes motivációja mi volt, hogy ez lett a fő szakterülete?
Én amikor fiatal középiskolásként Brenner János szombathelyi egyházmegyés pap meggyilkolásának a történetével kezdtem el foglalkozni, akkor látva ennek a fiatal papnak az életútját, ahogy az ő életén végig figyelhető az egyházüldözés, hiszen ciszterci szerzetes akart lenni, egyházi iskolába járt, a kötelező hitoktatásból fakultatív lett, az iskolákat államosították, a szerzetesrendek működési engedélyét megvonták, a szemináriumokat bezárták, mind-mind végig lehetett kísérni magának az egyházüldözésnek, az egyházak megszorításának a folyamatát, és magát a rendszert, magát a intézményi működést is szerettem volna megismerni, úgyhogy ez volt az egyik. A másik, azt gondolom, hogy ha az egyházak üldözéséről beszélünk, akkor a párt, az Állami Egyházügyi Hivatal és a belügy az állambiztonság személyi összetételét és motivációját, működését nem lehet kifelejteni. Különösen azért, mert azért az egyházak megpróbáltatása, megtörésre való előkészítése és sok minden, ez egy komoly, a pártállam által végig gondolt, szisztematikusan felépített folyamat volt. És azért ezek az emberek a pártállami struktúrában nem mondom, hogy egy csúcs vezetőnek, vagy egy nagyon magas kiemelkedő fizetéssel bíró munkatársaknak számítottak, de azért a fizetésük, a jutalmazásuk, az előmenetelük, a társadalmon belüli felemelkedésük egy jó lehetőség volt, és erre az Állami Egyházügyi Hivatal, akár külföldi utazások, akár jutalmazás vagy tanítatás révén azoknak a párt kádereknek, akik az 50-es, 60-as években ide bekerültek, egyfajta felemelkedést jelentett, ami azt gondolom, hogy egy fontos kutatandó terület.
Brenner Jánossal középiskolás korában találkozott, aki egyébként 57-ben lett vértanú. Hova járt középiskolába, vagy kiadta a kezébe az első könyvet vagy cikket Brenner Jánosról?
Körmendi diákként bérmálásra jött hozzánk az ő testvére, az öccse Brenner József, akkori püspöki helynök, és plébánosom Gyürki László, illetve akkori káplánatya, azóta már a Szombathelyi Egyházmegye kormányzója Császár István atyával beszélgetve, hogy engem ez a korszak, ez a történelem mi időszak érdekel, és ők meséltek egyáltalán Brenner Jánosról, és akkor József atyával egy ilyen személyes találkozó kapcsán indult el egy beszélgetés, aztán nagyon sok olyan embert, akik ismerték még János atyát, akár mint szerzetes társai voltak, hívei voltak, egy iskolába jártak, ő rajtuk keresztül lehetett megismerni, és aztán ezeket az oral history interjúkat egy nagyon komoly levéltári kutatás is kiegészítette, hiszen azoknak a bírósági pereknek, nyomozati anyagoknak, ügynök jelentéseknek, amik vele, illetve a gyilkosságot követő időszakkal kapcsolatba kerültek, ezek mind-mind előkerültek, és hát ugye idén 2017-ben van az ő meggyilkolásának 60. évfordulója, és mindenképpen azon túl, hogy a Szombathelyi Egyházmegyében egy Brenner János emlékév van, és nagyon előre haladott már az ő boldoggáavatási folyamata, tehát bízunk benne, hogy valamikor talán megszületik az a döntés az egyház részéről, hogy valóban a boldogok között tisztelhetjük. Egy teljes életútját, az ő vértanúságát bemutató, minden részletre kiterjedő kiadványon is dolgozunk Császár István atyával, aki amellett, hogy a Szombathelyi Egyházmegyét most kormányzóként vezeti, még egy ilyen személyes kötődés és érdeklődés mellett erre is van ideje.
Köszönöm a hallgatók figyelmét Kálmán Peregrin Ferences szerzetessel és Sós Viktor Attilával, történészek mind a ketten, az Egyházügyi Hivatalról rendezett Szentkúti konferencia szünetében beszélgettünk. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.